Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. 11. előadás. Szkepticizmus és externalizmus, második rész. Ellenvetések az externalizmussal szemben.
Hát akkor nézzük meg gyorsan, még egyszer fussunk neki. Ugye a nozik tudásjelenetnek egy leegyszerűsített változata, most nem a tudáskoncepciónak egy leegyszerűsített változata, ami a számunkra most érdekes. S tudja, hogy P akkor is csak akkor, hogy itt is három szükséges feltétel van. S hiszi, hogy P igaz. És ugye a harmadik feltétel, ha P nem lenne igaz, akkor S nem hinné, hogy P. Ugye ez az érzékenységi feltétel. Azaz ugye azért nyomkövető elmet, mert a hit követi az igazságot. Na most az világos, hogy arra, hogy agy vagyok a tartályban, nem teljesülnek ezek a kritériumok, tehát nem tudom, hogy nem vagyok agy a tartályban, mert lehet, hogy hiszem, hogy agy vagyok a tartályban, és nem vagyok agy a tartályban, ez eddig oké, okay, de az nem lesz igaz, hogy ha agy lennék a tartályban, akkor nem hinném, hogy nem vagyok agy a tartályban, mert akkor is azt hinném, hogy nem vagyok agy a tartályban, ha agy lennék a tartályban, tehát nem tudom. De hát az első premisszát elfogadjuk. Ugye a második premissza azt mondja, hogy ha nem tudom, hogy mármint a szkeptikus ér második premissza, hogy ha nem tudom, hogy nem vagyok agy a tartályban, akkor nem tudom, hogy van két kezem. Ezt nem fogadjuk el mozik elmélet alapján, mert azt láttuk, hogy nem tudom, hogy nem vagyok agy a tartályban, viszont az elmélet alapján azt kell mondanom, hogy tudom, hogy van két kezem. Miért? Mert hiszem, hogy van két kezem, igaz, hogy van két kezem, és ha nem lenne két kezem, akkor nem hinném azt, hogy van két kezem. De most ez miért van? Ugye azért, mert amikor a kontrafaktuálisok igazság feltételeit akarjuk megállapítani, akkor mindig csak a közeli lehetséges világokat nézzük. Tehát, mit tudom én, David Lewis-nak van azt hiszem egy ilyen példája, hogy ha kenguruknak nem lenne farkuk, akkor fölborulnának. Ugye ez az állítás valószínűleg igaz, de nem minden körülmények között igaz, mert ha mondjuk mások lennének a természeti törvények, vagy a kenguruk tudnának lebegni, vagy mit, akkor nem borulnának föl. Ugye mindig implicita, amikor azt mondjuk, hogy ha a kenguruknak nem lenne farkuk, felborulnának, azt értjük, hogy de minden változatlan lenne. Tehát a legtöbb körülmény ugyanolyan lenne, mint a valóságban, csak az a különbség lenne, hogy a kenguruknak nincs farkuk, meg néhány ezzel összefüggő dolog változnak. Ezeket nevezük közeli lehetséges világoknak, ahol minden ilyen változatlan, csak a kontrafaktuális első tagja igaz. Tehát a kenguruknak nincs farkuk. Ott. Ugye ebben az esetben pedig az van, hogy ha nem lenne két kezem, azokban a közeli világokban, amikben nincs két kezem, nem hiszem, hogy van két kezem, mert például látom, hogy valami levágta a kezemet, vagy azokból semmi nem változna a világban, csak az változna, hogy nekem megszűnik két kezem lenni, akkor azokban a közeli lehetséges világból én ezt észrevenném. Tehát teljesül a feltétel. Hogyha nem lenne két kezem, mert ugye itt mindig a közeli lehetséges világokat nézzük. Ha nem lenne két kezem, akkor nem hinném, hogy van két kezem. Tehát ezt tudom. Feltéve persze, hogy tényleg abban a világban élek, amelyben gondolom, hogy élek, és nem vagyok tartályban. Ettől externalista az elmélet, hogy ezt nem tudhatom. Azt nem is kell tudnom, hogy tudom. Tehát azokban a közeli lehetséges világokban, amelyben nincs két kezem, nem hiszem, hogy van két kezem, ezért tudom, hogy van két kezem. Hiszen ha nem lenne két kezem, nem hinném. Míg azokban a közeli lehetséges világokban, amelyben agy vagyok a tartályban, Hiába közeli lehetséges világ, csak semmi nem változik, csak az, hogy agy vagyok a tartályban. De ott azt hiszem továbbra is, hogy nem vagyok agy a tartályban. Tehát az agy vagyok a tartályban állítása, nem vagyok agy a tartályban állítása, nem teljesülnek a tudás kritériumai, a noziki elmélet szerint, míg a van két kezem állítása, teljesülnek. És ugye ebben az elméleti keretben nem érvényes a tudás deduktív zártságának az elve. a második premisszát, a tudás deduktív szkeptikusért második premisszáját, a tudás deduktív zártságának az elve tagadásán keresztül tagadjuk. Akkor most az a kérdésem, hogy emlékszünk-e még olyan megoldásra a fél év során, mármint a szkeptikus problémára adott megoldási kísérletre, amely, amely szintén a szkeptikus érv általunk rekonstruált változatának a második premisszáját tagadja, azaz azt a tézist, hogy ha nem tudom, hogy a szkeptikus hipotézis hamis, akkor nem tudom, hogy P. Hát ugye a Barclay-féle idealista megoldás csak úgy értelmezhető, mint az így rekonstruált érvnek a második premisszájának a tagadása. Tehát mondjuk ugye abban Barclay érvhez jobban érik a csalódémon argumentum. Ugye, mint láttuk, az idealizmus az nem azt tulajdonképpen, ha úgy is értelmezhető, hogy nem azt tagadja, hogy nem tudom, hogy nem csal meg a gonosz démon. Persze más okból tudom, de most mindig nem ez a lényeg, hanem az idealista megoldás lényege, hogy ha nem tudom, hogy nem csal meg a gonosz démon, akkor nem tudom, hogy előttem van egy asztal, vagy van két kezem. Ez nem igaz. Mert ugye a gonosz démon gondolat kísérletnek az a lényege, hogy van asztal ideám, vagy két kéz ideám, és nincs mögötte a valóságban semmi. De az idealista metafizikában maga a dolog, az idea maga a dolog, tehát abból, hogy csak ideám van, nem, és nincs mögötte dolog, nem következik, hogy tévedek. Például azt illetően, hogy van két kezem, hogy előttem van egy asztal. Hiszen a dolog maga az asztal. Ugye ezt részletesebben is láttuk. A lényeg az, csak azért tettem most itt felhívni erre a figyelmet, hogy az idealista megoldás nem tagadja a deduktív zártságot. Tehát legalábbis abban a formában, ahogyan én próbáltam itt rekonstruálni. Úgyhogy a második, ezt csak azért mondom, hogy a második premisszát úgy is lehet tagadni, hogy nem tagadjuk a deduktív zártságot. Tehát a második premissza tagadás az nem egyenlő a deduktív zártság tagadásával. Ugye itt a mozikféle elmélet az úgy tagadja, hogy tagadja, annak a lényeg, hogy tagadja a deduktív zártságot. Ugye még például ez az egyik externalista megoldás, a mozikféle, a másik, amit az előbb néztünk meg megint, az a okság, illetve a megbízhatósági elméleten alapuló megoldások, hogy válaszok a szkepticizmus problémára. Ugye azoknak a lényegük, hogy a KKF tagadásával cáfolják az első premisszát. A Nozick-féle megoldás a deduktív zártság tagadásával, de a Nozick-féle megoldás is tagadja a KKF-et, ugye, mert externalista elmélet, és minden externalista tudatos elmélet tagadja a KKF-et. Csak a szkepticizmus probléma szempontjából a Nozick-féle megoldásnál nem a KKF tagadása a releváns, hanem a deduktív zártság tagadása. Illetve a oksági elmélet, ha az oksági elmélet alapján, illetve a megbízhatóság elmélet alapján akarom cáfolni a szkeptikus érvet a KKF tagadásán keresztül, akkor nem kell feltétlenül tagadnom a deduktív zártságot. Tehát ugye ebből az egészből, amit most próbáltam összehozni, az a lényeg, hogy az externalista válaszok a szkepticizmus problémára mindenképpen tagadják a KKF-et, de ez nem a válasz módjából adódik, hanem egyszerűen abból, hogy az externalista elméletek tagadják a KKF-et, és ugyanakkor abból, hogy a Nozick-féle elmélet a deduktív zártságot tagadja, nem következik, hogy mindenféle externalista elméletnek kell tagadni a deduktív zártságot. Jó. Kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Eddig tulajdonképpen három érvet láttunk az externalista tudás, illetve igazolási elméletek mellett. Az egyik az, hogy a Gettier problémára megoldást kínálnak. Hát ugye ez nem túl erős ér, mert valóban sok Gettier problémára, meg a Gettier probléma eredeti megfogalmazására megoldást kínálnak, de vannak olyan, lehet csinálni olyan Gettier példákat, amik az externalista számára is problémát jelentenek. Ugye beszéltünk, ez volt az egyik érv, ez nem túl erős. A másik érv az egyszerű megismerés problémája. Ugye, hát ez sem tűnik túl erős érvnek a múlt órákon mondottak alapján, merem ezt állítani. Ugye a harmadik érv az externalizmus mellett az pedig, hogy a szkeptikus problémára valamiféle megoldást kínál. Akkor nézzünk ellenvetéseket az externalista tudás, illetve igazolás koncepciókkal szemben. Mik a hátrányai? Tehát mondjuk azt mondom, hogy én azt hiszem, hogy előttem van egy asztal, és ha nem lenne előttem egy asztal, akkor nem hinném, hogy előttem van egy asztal. Azért itt felmerül egy kérdés. Tehát, ha nem lenne előttem egy asztal, nem hinném, hogy előttem van egy asztal. Mi az a kérdés, ami feltolul bennünk azonnal? Hát, hogy miért? Az rendben, hogy én kijelentem, hogy ha nem lenne előttem egy asztal, akkor nem hinném, hogy előttem van egy asztal. Na, de hát erre valamilyen magyarázat kell. Hogyha nem hinném, hogy reggel ittam, vagy ha nem ittam volna reggel egy kávét, akkor nem hinném, hogy ittam reggel egy kávét. Jó, van ez, oké, rendben van. De egy következő kérdés az, hogy miért? Azért valami magyarázat is kell. Ugye? És akkor mi lesz a magyarázat? Hát valószínűleg valami olyasmi, hogy vagy azt mondom, hogy ugye a legegyszerűbb magyarázat az lesz, hogy hát azért nem hinném, hogy előttem van egy asztal, ha nem lenne előttem az asztal, mert az asztal okozza a hitemet, hogy előttem van egy asztal. Ugye, és már is visszajutottunk az oksági elmélethez például. Tehát úgy tűnik, hogy a noziki elmélet egy kicsit, itt egy csalással van dolgunk, egy ilyen tök formális feltételt határoz meg, és nem ad magyarázatot arra, hogy miért áll fel ez a kontrafaktuális tény, azaz, hogyha nem lenne igaz, akkor nem hinném. De ez pusztán arra jó, hogy elkerülje azokat a problémákat, amik például az oksági elméletből vagy a megbízhatósági elméletből fakadnak, mert ha csak ilyen formális feltételt adok meg, akkor nem merülnek fel bizonyos problémák. Na jó, van, de a következő lépésben azért kell valamit mondanom arról, hogy miért áll fel a kapcsolat, ez a nyomkövető kapcsolat a hit és a világ között. És erre a magyarázat valószínűleg vagy a okságra, vagy a megbízható folyamatra fog hivatkozni, tehát visszajutunk egy másik externalista elmélethez. Úgyhogy hát ez például egy releváns ellenvetés. Akkor egy második ellenvetés, amit megfogalmazhatunk a Nozick elméletével szemben. Az érzékenység elégséges feltétel. Ha nem lenne előttem egy asztal, akkor nem hinném, hogy előttem van egy asztal. Fogadjuk el, hogyha ez a helyzet, tehát ennek a feltételnek eleget tesz valamilyen hit, akkor az a tudás esetének számít. De úgy tűnik, hogy vannak olyan esetek, amikor ennélkül is nyilvánvalóan tudok valamit. Tehát nem szükséges feltétel. Tegyük fel, Lili férjét egy szörnyű gyilkossággal vádolják. De Lili tudja, hogy férje ártatlan, mert a gyilkosság időpontjából otthon volt este, együtt vacsoráztak a férjével. Ugye ez nyilvánvaló, hogyha ez így van, akkor Lili tudja, hogy a férje ártatlan. Hiszen az elégséges bizonyíték, hogy a gyilkosság időpontjában épp együtt vacsoráztak, és persze nem a gyilkosság, tehát az gyilkosságot nem a vacsoraasztalnál követték el, hanem valahol máshol. Igen ám, de ugye tegyük fel, hogy Lili nagyon-nagyon szereti a férjét, és ő el se tudja róla képzelni, hogy szörnyű gyilkosságot követne el. Tehát az érzékenységi feltétel nem teljesül, mert hogyha a férje lenne a gyilkos, mondjuk nem vacsorázott volna otthon, mindegy, akármi, csak a lényeg az, hogy az a mondat nem igaz, hogyha a Lili férje lenne a gyilkos, akkor Lili nem hinné, hogy nem ő a gyilkos. Mert Lili akkor is azt hinné, hogy ártatlan. Tehát, ha ezt a tényt nézzük, hogy elkövette a gyilkosságot a férje, vagy nem, Lili hite nem érzékeny. Mert ha a férje követte volna el a gyilkosságot, Lili továbbra is azt hinné, hogy nem a férje követte el a gyilkosságot. Ugyanakkor, tehát nem teljesül, Ez egy olyan eset, amikor nem teljesül az érzékenységi feltétel. Ugyanakkor, ha ténylegesen együtt vacsoráztak a gyilkosság időpontjába, nyilvánvalóan tudja, hogy nem a férje a gyilkos. Tehát ez olyan eset, hogy tudja, hogy nem a férje a gyilkos. Az érzékenységi feltétel mégsem teljesül. Tehát az érzékenységi feltételt nem tekinthetjük a tudás szükséges feltételének. Jó, akkor még egy harmadik híres ellentétet fogok mondani a Nozick elméletével szemben. Ugye visszatérünk a hamis csűr vidékhez, ahol hamis csűrök vannak, tehát ilyen papírmasé csűrök az út szélén, és csak egy vagy kettő igazi csűr. De ugye ezek megkülönböztethetetlenek az ország útról, ahol Henry halad az autójával. Most tegyük föl, hogy valamilyen oknál fogva, például azért, mert csak zöld kartonpapír állt rendelkezésre a csűr utánzatok elkészítéséhez, abban azon a hamis csűrvidéken minden hamis csűr zöld színű. Tehát ha egy csűr hamis, az csak zöld színű lehet. Na most, Henry utazik az autójával, és lát egy piros csűrt. Tudja-e Henry, hogy egy piros csűr van előtte? Ha feltételezzük, hogy a Nozick tudás elmélete igaz. Ugye azt kell mondanunk, hogy tudja. Mert igaz az az állítás, hogy hiszi, hogy egy csűr van előtte. Az is igaz, hogy egy piros csűr van előtte. És az is igaz, hogy ha nem lenne egy piros csűr előtte, akkor nem hinné, hogy egy piros csűr van előtte. Mert ugye, ha nem lenne piros csűr előtte, hanem hamis csűr lenne előtte, tehát nem igazi csűr lenne előtte, akkor zöld csűr lenne előtte, tehát akkor nem hinné, tehát akkor nem piros csűr lenne előtte, és nem is hinné, hogy a zöld utánzatot látna, akkor nem hinné azt, hogy piros csűr van előtte, hanem akkor azt hinné, hogy egy zöld csűr van előtte. De ilyet nem hihetne, mert a legközelebbi lehetséges világokban, ha utánzat van előtte, akkor az csak zöld lehet. Tehát azt kell mondanunk a Nozick elmélet alapján, hogy Henry tudja, hogy egy piros csűr van előtte. Viszont azt vajon tudja-e, hogy egy csűr van előtte? Hiszi, hogy egy csűr van előtte. Oké. Igaz, hogy egy csűr van előtte. Igen, mert az a piros csűr egy igazi csűr. És igaz-e az az állítás, ugye a harmadik feltétel, hogyha nem lenne előtte egy csűr, akkor nem hinné, hogy egy csűr van előtte. De ez már nem igaz, mert ha egy csűrutánzat lenne előtte, akkor azt hinné, hogy egy csűr van előtte, most az tök mindegy, hogy milyen szín, az nyilván zöld lehet a kikötések szerint, de ez most mindegy. Tehát arra a mondatra, hogy egy csűr van előtte, nem lesz igaz, hogy tudja a Nozick elmélet alapján. Tehát a Nozick elmélet egy olyan abszolút következményhez vezet, hogyha a Nozick elméletét fogadjuk el, akkor valaki tudhatja, hogy egy piros csűr van előtte, úgy, hogy nem tudja, hogy egy csűr van előtte. Ugye ez teljesen abszurd, ugye? Itt is a tudás deduktív zártságának a megsértéséről van szó, de ez valamilyen ordinári módon megsérti. Tehát az valamilyen módon elfogadható, meg érthető, hogy a agyaktartályban érni, az hogyan lehetséges, de ilyen nyilvánvaló módon, tehát ilyen elemi következtetések esetében már teljesen elfogadhatatlan. Mondják, akik szerint az ellenvetés releváns. De hát nem, tehát biztos, hogy valami gáz van az elmélettel. Ugye úgy lehet a legegyszerűbben összefoglalni az ellentést, hogy az a tudáselmélet, amelynek alapján lehetséges, hogy valaki úgy tudja, hogy egy piros csűr van előtte, hogy ezzel együtt nem tudja, hogy egy csűr van előtte, biztos, hogy rossz tudáselmélet. Kérdés? Akkor vegyük azt a mondatot, hogy Henry tudja, hogy egy csűr van előtte. És a piros csűrt látja, mi igazi. De most azt a mondatot nézzük, tök mindegy, hogy milyen színű, hogy tudja, hogy egy csűr van előtte. A tudás, ugye az első feltétel teljesül, mert igaz, hogy egy csűr van előtte. A második feltétel is teljesül, mert azt hiszi, hogy egy csűr van előtte. Ugye az érzékenységi feltétel nem teljesül, mert ha nem lenne előtte egy csűr, akkor nem hinné, hogy van előtte egy csűr, de ez nem igaz, mert ha egy sírutánzat lenne előtte, akkor azt hinné, hogy van előtte egy csűr. Tehát a csűr ott levésére a hite nem érzékeny. Mert a legközelebbi lehetséges világokban, amelyben nincs előtte egy csűr, egy csűrutánzat van előtte, egy zöld, de ez most mindegy, és ő továbbra is azt hiszi, hogy van előtte egy csűr. Tehát Nozick elmélet alapján nem tudja, hogy van előtte egy csűr. Viszont a piros csűrre, ha piros csűr, azt a mondatot nézzük, hogy egy piros csűr van előtte, mert erre teljesül az érzékenységi feltétel. Tehát ezt meg tudja. Érthető? Oké. Akkor most nézzünk egy ellenvetést a kimondottan a megbízhatóság elmélettel szemben, vagy megbízhatósági elméletekkel szemben. Ugye az egyik fő iránya az ellenvetéseknek, amelyek azt akarják megmutatni, hogy az, hogy egy hitet megbízható folyamat alakított ki, nem elégséges feltétele annak, hogy tudásnak számítson, vagy hogy igazolt hitnek számítson. És attól függ, hogy tudás vagy igazolás externalizmusról beszélünk-e. Mit jelent az, hogy egy folyamat megbízható? Az, hogy az esetek nagy részében vagy nagy százalékában igaz hiteket eredményez. Az ellenvetések jó része az szintén gondolatkísérletekkel operál, és ugye olyan eseteket, olyan példákat akar hozni, amelyek ugye nyilván, hogyha ezt akarjuk cáfolni, tehát ezt a tézist akarjuk igazolni, hogy a megbízható folyamat általi kialakítottság nem elégséges feltétel, akkor olyan ellenpéldákat kell gyártanunk, amelyekben teljesül, hogy valakinek a hitét megbízható folyamat alakította ki, mégis intuíciónk szerint azt mondanánk, hogy nem tudja. Hogyha tudás externalizmusról beszélünk, vagy az intuíciónk szerint azt mondanánk, hogy nem igazolt, hogyha igazolás externalizmusról beszélünk. Ugye két jól ismert ellenpélda van itt az ügyben. Az egyik Norman, a látnok esete. A másik pedig Mr. Truten esete. Ugye Mr. Igaz hőmérséklet. Mindjárt mondom, hogy ezek micsoda. Ugye nézzük először a látnokot. Ugye tegyük fel, hogy, Norman, hogy van ilyen képesség, hogy távolbalátás képessége. Az érvelés kedvéért tegyük föl, hogy létezik egy ilyen parapszichológiai képesség, és egyébként a lényeg szempontjából tök mindegy, hogy létezik-e vagy nem. És tegyük föl, hogy Normannek van egy olyan látomása, hogy azt hiszem az eredeti példában ez van, hogy az elnök most New Yorkban van. A lényeg az, hogy ő a távolbalátási képességét használva, nem is ezt tudatosan használja, bevillan neki mondjuk. Tehát nem tudatosan távolba akart látni, de bevillan neki, hogy az elnök most New Yorkban van, és az a lényeg, hogy elkezdi ezt hinni. Ugye ez az egyik fontos része a dolognak. A másik, hogy tegyük föl, hogy ténylegesen van ilyen képesség. És valakinek ez mondjuk olyan fokban fejlett, hogy általában igaz hiteket eredményeznek az ilyen távolbalátásai, vagy ilyen látomásai. Tehát megbízható folyamatnak tekinthető. Ugye ebben az esetben Norman hite igaz, és egy megbízható folyamat alakította ki a hitét. Na most az még fontos dolog, hogy Norman nem tud erről a képességéről. Tehát nem arról van szó, hogy ő már sokszor tapasztalta, hogy vannak ilyen látomása, és akkor igaza volt, stb. Nem tud erről. Azt tudja, hogy van ilyen képesség, azt se tudja, hogy neki van-e. Egyszerűen csak felbukkan benne ez a hit, és ő elkezdi hinni. Ha a megbízhatóság elmélet egyszerű változatát nézzük, ugye az három kritériumot szab meg a tudás szükséges feltételéül. Az első, hogy hiszi, hogy P, oké, rendben van, hiszi, hogy New Yorkban van az elnök. Kettő, a hit igaz, oké, igaz, tényleg New Yorkban van az elnök. Három, megbízható folyamat alakította ki. Ugye ez is teljesül, mert létezik ez a képesség, és ő valamilyen módon oksági kapcsolatban van azzal az eseménnyel, hogy mert az ő hite oksági kapcsolatban van azzal az eseménnyel, hogy az elnök New Yorkba látogatott. Mégis, ugye akik ezt az érvet használják, a megbízhatóság elméletén azt mondják, hogy de intuitíve nem tudja. De akkor egészen más lenne a helyzet, hogy tudná, hogy neki van ilyen képessége, és ez megbízható, stb. De nem tudja, nem egyszerűen csak elkezd így hinni. Hogy az ilyen fajta itt akkor is, ha megbízható, folyamat alakította ki, nem számít tudásnak. Mit mond el a ti intuíciót? Ugye itt minden az intuíción fordul meg. Vajon Norman tudja, hogy az elnök New Yorkban van? Mert ha nem tudja, akkor bizony nem jó az elmélet. Ugye még tisztában lássunk, hogy mit mond az intuíción kerül a kérdésről. Ugye erre az egyik jobb gondolatkísérlet, mint az Mr. True Temp, akinek egy hőmérőt építettek a fejébe, az agyába, annélkül, hogy ő ezt tudná. És ugye nem csak egy hőmérőt, hanem ilyen szerkezetet, ami mindig pontosan méri a hőmérsékleten, és aztán olyan hitet generál benne, hogy most 15 fok van, most 18 fok van, most 23 fok van. De a lényeg az, hogy True Temperről nem tud. Ugye itt is arra akar kifutni az egész dolog, hogy hiába megbízható az a folyamat, ami kialakítja az ő hiteit, mert pontos a hőmérő, meg jól működik a hőmérő. Ő belülről a saját perspektívájából, True Temp perspektívájából úgy néz ki, hogy például csak ugye semmiből felbukkannak bizonyos hitek néha, hogy most ennyi fok van, most annyi fok van, azt se tudja, hogy most miért jutnak ezek mindig eszébe ezek a gondolatok, de aztán ugye elkezdi hinni. És ugye intuitíve ezt akkor is, ha megbízható folyamat alakítja ki, és igaz, nem igazán tekintjük tudásnak. Legalábbis ugye az az internalista intuíciója, hogy a tudás van olyan dolog, amihez ennél több kell. Tehát nekem valamilyen indokomnak kell lenni, valamilyen számomra hozzáférhető indokomnak, hogy miért hiszem ezt vagy azt. Önmagában az, hogy egy folyamat megbízható, de én erről semmit nem tudok, hogy ez megbízható, nem elégséges ahhoz, hogy tudásról vagy hogy igazolásról beszéljünk. Ugye Goldmannek van egy ilyen, persze több megoldási, externalista megoldási javaslat. Ugye a Goldman, most egyet említek, hogy az, hogy az nagyon erős lenne, mert úgy fel tudnánk javítani az externalista elmélet, tehát a megbízhatóság elmélet, tehát azt mondanánk, hogy nem elég, hogy egy megbízható folyamat okozza S hitét P-ben, hanem S-nek tudnia is kell, hogy egy megbízható folyamat okozta a hitét. Ugye ezzel kivédenénk az ilyen eseteket, mert akkor ezekben az esetekben sem True Temp, sem Norman hite nem számított a tudásnak. De ezzel az externalizmus lényegét is kijöntenénk, tehát ezzel a fürdővízzel a gyereket is kijöntenénk. A Goldmannek van egy olyan javaslat, ami talán nem önti ki a fürdővízzel a gyereket. Ő azt mondja, hogy jó, ne mondjuk azt, hogy tudnia kell, hogy megbízható folyamat okozta S hitét. Még csak azt sem mondjuk, hogy igazoltanként hinnie, hogy megbízható folyamat okozta esítét, hanem azt a kiegészítést tegyük, hogy ne legyen arra indoka, hogy azt higgye, hogy nem megbízható folyamat okozta a hitét. Ez még talán megfelel az externalizmus szellemének, és ugye ezzel a kitétellel ki tudjuk védeni az ilyen eseteket, mert mind Normannek, mind True Tempnek van indoka azt gondolni, hogy az ilyen semmiből felbukkanó hitek azok nem lehetnek megbízni az ilyen hitekbe. Tehát ha hozzáteszük ezt a negyedik feltételt a megbízhatóság elmélethez, a megbízhatóság definíciójához, tehát amellé, hogy S hitét P-ben megbízható folyamat okoztam, még hozzáveszünk negyediknek, hogy és S-nek nincs indoka azt hinni, hogy P-ben való hitét nem megbízható folyamat okozta, akkor legalábbis ez a két eset, amit most említettem, kivéthető. Attól, hogy egy hitet megbízható folyamat alakított ki, ez még nem elégséges feltétele annak, hogy tudásnak tekintsük. És igaz a hit természetesen, ez még nem elégséges feltétele önmagában, hogy tudásnak tekintsük. Akkor mondok még egy érvet a megbízhatóság elmélettel szemben. Az ilyen típusú érvelés azt mutatja meg, hogy externalizmus fogadom el, különösen a megbízhatóság elméletet, akkor túl könnyű lesz tudásra szert tenni. Úgy is nevezik ezt, hogy a könnyű tudás problémája. Általában azt kell mondanunk, hogy egy csomó olyan eset áll elő, amikor nagyon könnyen tehetünk szert tudásra, és azt kell mondanunk, hogy az elmélet alapján, hogy tudjuk ezt meg azt, amikor intuitíven nyilvánvaló, hogy nem tudjuk. Az egyik ilyen példa, hogy megnézem az autóba a benzinjelzőt, hogy mennyi benzin van benne. És tegyük fel, hogy jól működik a benzinjelző. És tegyük fel, hogy jól működik a szemem. Tehát ugye egyfelől mondjuk azt fogja mutatni, hogy tele van a tank. A látás egy megbízható folyamat, tehát azt a hitet kialakítom magamban, hogy a benzinjelző azt mutatja, hogy tele van a tank, és ez a hitem igaz, ugye akkor tudni fogom, hogy a benzinjelző azt mutatja, hogy tele van a tank. Ezt tudni fogom. Másfelől, ha jól működik a benzinmérő, akkor az egy megbízható folyamat lesz, hogy a benzinmérő mutat valamit, és én annak alapján elhiszem, hogy mennyi van a tankban. Tehát amellett, hogy tudni fogom, hogy a benzinmérő azt mutatja, hogy tele van a tank, azt is tudni fogom, hogy tele van a tank. Ugye ez világos. Ha a megbízhatóság elméletet fogadom el, és jól működik a benzinmérő, meg minden normális, akkor két dolgot tudok. Egy, a benzinmérő azt mutatja, hogy tele van a tank, és azt is tudom, hogy tele van a tank. Most amikor mit tudom, 3/4 van a tank, akkor tudni fogom, hogy a benzinmérő azt mutatja, hogy a tank 3/4 van, és azt is fogom tudni, hogy a tank 3/4 van. Amikor félig van a tank, akkor tudni fogom, hogy a benzinmérő azt mutatja, hogy félig van a tank, és azt is fogom tudni, hogy félig van a tank. Amikor negyedik van, stb. Na most, ha ezt tudom, hogy a benzinmérő azt mutatja, hogy tele van a tank, és tele van a tank, ha tudom, hogy a benzinmérő azt mutatja, hogy 3/4 van a tank, és 3/4 van a tank, ha tudom, hogy a benzinmérő azt mutatja, hogy félig van a tank, és félig van a tank, ugye akkor ebből induktíven én le tudom vonni azt a következtetést, hogy tudom, hogy a benzinmérő mindig annyit mutat, amennyi a tankban van, amennyi benzin van a tankban, másképpen fogalmazva, tudom, hogy a benzinmérő jól működik. Ugye, és itt jön elő a probléma. Hogy én abból, hogy mindig csak a benzinmérőt nézem, nem tudhatom meg, hogy a benzinmérő jól működik. Az elmélet alapján azt kell mondanom, hogy én így is tudhatom, hogy a benzinmérő jól működik, de ezt nem tudhatom. Csak úgy tudom meg, hogy a benzinmérő jól működik, hogy valamilyen a benzinmérőtől független forrásból megnézem, hogy mennyi van a tankban, és összehasonlítom, hogy mit mutat a benzinmérő. Jó, akkor még egy jól ismert elemvetést meg kell említenem a folyamat megbízhatóság elmélettel szemben. Ez az úgynevezett általánosítás vagy általánosíthatóság problémája. Mondjuk úgy lehet felvezetni ezt a problémát, hogy rögtön abból indulunk ki, hogyha ha én elfogadom a megbízhatóság elméletet, akkor úgy gondolom, hogy van egy elméletem, amelynek alapján el tudom dönteni egy adott hitről, hogy az tudásnak, illetve igazolt hitnek számít-e. hogy ezt hogy tudom eldönteni, hogy az a folyamat, amely kialakította a hitet, megfelel-e a megbízhatóság kritériumának, azaz, hogy az esetek többségében igaz hiteket eredményez. A probléma ott kezdődik, hogy az, hogy egy folyamat, akkor azt mondom, hogy egy folyamat megbízható, vagy hogy egy folyamat nem megbízható, akkor én ezt nem folyamat példányokra mondom, hanem folyamat típusokra. Tehát a megbízhatóság az folyamat típusok és nem példányok tulajdonsága. Ez a típus példány különbség megvan? A token type. De most nem fogok felállni felírni, hanem csak képzeljétek el a következő szituációt, hogy felírom a háromszor az A betűt a táblára. Most ott van, képzelje mindenki. És most megkérdezem, hogy hány betű van a táblán. Ugye egyfelől nyilván három, másfelől meg egy, mert egy betűtípusnak, ugye az A-nak három példánya van fenn. Ugye az maga a típus, az a type, és annak három példánya van, azok a tokenjei. Tulajdonképpen első körben én tekinthetem a type-ot tulajdonságnak, és a tokeneket, vagy a példányokat a tulajdonságok instanciáinak. Tehát mint a tigris maga a típus, és az egyéni tigrisek lehetnek a tigris példányok. Ez aztán mondjuk itt mindegy, első körben ez ugyanerről van szó, aztán ahol lehet vitatkozni, hogy valójában a típusok azonosíthatók ki a tulajdonságukkal, ez most mindegy. Tehát nagyjából erről van szó. És ugye az a lényeg, már visszatérve az elméletre, hogy amikor azt mondom, hogy egy folyamat megbízható, azt mondom, hogy az esetek nagy, azt jelenti, hogy megbízható-e, hogy az esetek nagy részében igaz hiteket eredményez. Ez nyilván nem lett egy egyedi folyamat, tehát nem az én mostani asztallátás élményem, mert az egyszer történik, tehát a látás élményre van, tehát az, hogy megbízható hiteket eredményez, az a látás élményre vonatkozik, tehát magára a folyamat típusra, aminek az egyik esete, hogy én most látom az asztalt. Egy másik esete, amikor otthon látom az otthoni asztalt, vagy látom az utcán a padot, vagy nem tudom mit. Tehát mindig folyamat típusokat kell nézni, és a folyamat típusokra igaz, hogy az esetek többségében igaz hiteket eredményeznek, vagy nem eredményeznek igaz hiteket az esetek többségében, és én onnan tudom egy egyedi esetnél megállapítani, hogy ez most megbízható folyamat által kialakított hite, vagy nem, hogy azonosítom a folyamat típusát, amibe tartozik, és aztán megnézem, hogy ez a folyamat típus az esetek többségében igaz hiteket eredményezze, vagy nem. Jó, eddig világos, meg triviális is. A probléma az, hogy amikor én látom mondjuk ezt az asztalt, akkor ez a folyamat, ami kialakította a hitemet, hogy előttem az asztal, ez egy csomó típusba sorolható. Például, hogy jó látási viszonyok között egy előttem lévő viszonylag nagyméretű tárgyat látok. És erre ez nyilván egy olyan folyamat, ami általában megbízható hiteket, igaz hiteket eredményez. Ezért megbízható. Ugyanakkor az, hogy én most látom az asztalt, ez nem csak ebbe a típusba sorolható, hanem abba is, hogy én látok magam előtt valamit. Vagy látni vélek magam előtt valamit. Előttem van egy tárgy. De azt is, hogy én a 219-es teremben látok valamit. Vagy azt is, hogy én szerdán látok egy asztalt. Vagy azt is, hogy én Budapesten látok egy asztalt. Ezek mind folyamat típusok, és az, hogy én most látom az asztalt, ez mindegyik, most láttam felsorolt minden típusnak egy példánya. Tehát egy folyamat példányhoz, tehát egy adott esetben gyakorlatilag végtelen típust tudunk felsorolni. Na most az a kérdés, hogy én hogyan azonosítom a releváns folyamat típust, amit nekem figyelembe kell vennem, és amire tekintettel meg kell határoznom, hogy ez most megbízható folyamat-e vagy nem. Ugye intuitíven nyilvánvaló, hogy amikor én azt mondom, hogy előttem már az asztal ezt a hitemet megbízható folyamat alakította ki, hogy nyilvánvaló, hogy az a lényeg, hogy jó látási viszonyok között egy nagy méretű tárgy van előttem, és ez az esetek többségében megbízható hiteket eredményez, és az a folyamat típus, hogy én ezt szerdán látom, az teljesen irreleváns ebből a szempontból. Az a baj, hogyha én az intuícióra hivatkozva előre kiválasztom a folyamat típust, akkor már valójában valamilyen másra hivatkozva eleve eldöntöttem, hogy ez most igazolt ez a hitem, vagy nem. És aztán ezt beöltöztettem a megbízhatóság elmélet terminológiájába. De nekem az kéne, hogy én pusztán az elméletből kiindulva, a világot vizsgálva, meg a folyamatokat, az elmélet alapján döntsem el, hogy ez most megbízható folyamat-e vagy nem. Ehhez viszont ki kell választani, azonosítanom kell a megfelelő típust, úgy, hogy azért az elmélettől független megfontolásaim ebben ne játszanak szerepet. Most az a kérdés, hogy ezt hogyan tudom megcsinálni. Vagy meg lehet ezt csinálni? Hát ugye nagy, általában még nincs, de most ugye általában itt meg szokták állapítani, hogy nincs jelenleg elfogadott válasz erre a kérdésre a megbízhatóság elmélet kapcsán. Mint hogyha a filozófiában bármilyen más kérdésre lenne elfogadott, mindegy. Itt vannak mindenféle megoldási kísérletek, stb. A lényeg az, hogy értető a probléma, hogy miről van szó? Jó. Én szerintem, az most a saját vélemény, szerintem az, nem tudom, miért kell ezen annyit rugózni. Tehát szerintem egy externista szellemű válasz az a következő. Vannak objektíve létező folyamat típusok a világban, amikbe vagy beletartozik az a folyamat, ami által most kialakítottam a hit, ami most kialakította az én hitemet, vagy nem. Ez egy objektív tény, akkor is fennáll, hogy én ezt nem tudom azonosítani. Egy igazi externális szellemi válasz az, hogy vannak objektív folyamattípusok, amelyekből beletartoznak bizonyos folyamatpéldányok, illetve bizonyos folyamatpéldányok nem tartoznak bele, és ez attól függetlenül így van, hogy mi tudjuk-e azonosítani, be tudjuk-e azonosítani ezeket a folyamattípusokat, vagy nem tudjuk beazonosítani. És valószínűleg nyilvánvaló az externalizmus szellemének az a legmegfelelő válasz, hogy majd a természettudomány, kognitív pszichológiai, vagy biofizikai, meg nem tudom milyen kutatások, majd előbb-utóbb majd meg fogják találni a megfelelő típusokat. Tehát ilyen kutatások alapján előbb-utóbb be fogjuk tudni azonosítani a objektíve létező folyamat típusokat. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. Jó, akkor még egy utolsó érvet mondok, ami most már nem kimondottan a megbízhatóság elmélet, szemben nem általában az externalista igazolás elméletekkel szemben. Ez az úgynevezett deontológiai érv. A deontológia az micsoda? Deontológia. Felírom, ha már itt van ez. Legyen már valami értelme. Deontológia. Igen. Tehát mondjuk azt, hogy deontológia első körben, mint a kötelességek tana. Ugye a deontológiai vagy deontikus etikák, azok az etikai elméletek, amik valamilyen értelemben a kötelesség fogalmát hangsúlyozzák. Az igazolásnak is van deontológiai koncepciója, csak itt nem morális kötelességekről van szó, hanem episztemikus kötelességekről. Van egy ilyen eleme az igazolás fogalmának, hogy nekünk vannak, amik úgy fogalmazhatók meg, hogy nekünk vannak episztemikus kötelességeink. És ugye ezen elképzelések szerint az igazolásnak szükséges feltétele lesz a következő. S, ugye S egy bármely személy, akkor és csak akkor igaz volt valamely P állításban való hitében, hogyha teljesítette az episztemikus kötelességeit. Ez azt jelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az igazat higgye. Most ugye a kötelességhez kapcsolódik egy szorosan egy másik fogalom is, ez a felelősség fogalma. Ugye úgy is lehet fogalmazni, hogy aki az igazolásnak ezen koncepcióját fogadja el, az azt is mondja, hogy esnek valamilyen értelemben felelőssége, hogy mit hisz. Hogy az igazat hiszi-e vagy nem. Na most ugye csak olyan akkor van értelme felelősségről vagy kötelességről beszélni, hogyha én fel tudom ismerni egy hitet, mondjuk vizsgálgatva, vagy mérlegelve, hogy ez most igaz, vagy nem, vagy valószínűleg igaz, valószínűleg nem, hogyha én nem férek hozzá semmi olyan megkülönböztető jegyhez a hiteimmel kapcsolatban, amely alapján el tudom dönteni, vagy valószínűsíteni tudom, hogy ez vagy igaz vagy nem, akkor értelmetlenség felelősségről vagy kötelességről beszélni. Tehát csak úgy van értelme a hitekkel kapcsolatban felelősségről beszélni, hogyha én hozzáférek valamilyen megkülönböztető jegy, a hitnek egy olyan megkülönböztető jegyéhez, amelyek alapján el tudom dönteni, legalábbis valamennyire valószínűsíteni tudom, hogy igaz vagy hamis. Ha nem férek hozzá ilyen jegyhez, akkor nincs értelme arról beszélni, hogy nekem felelősségem az igazat hinni, vagy kötelességem az igazat hinni. És hogyha olyan, mi az ami általam hozzáférhető megkülönböztető jegy hitnek, az nem más, mint a klasszikus internalista igazolás, amihez nekem hozzáférésem van. Tehát ugye az elv lényeg az, hogyha én elfogadom ezt a deontológiai igazolás koncepciót, akkor ez automatikusan rögtön az internalizmushoz fog vezetni. Ugye az egyik ellenvetés ezzel a externalista mondhatja ezzel kapcsolatban, most ebben nem akarok itt részletesen belemenni, csak ugye jelzem, hogy nyilvánvalóan az egyik válasz irány az, hogy nem fogadjuk el az igazság deontológiai koncepcióját, mert bár ugye azt mondtam, hogy intuitív elég meggyőzőnek tűnik, azért erről vannak viták jócskán, még az internalisták között is. De egy másik ellenvetés is tehát magától adódik, hogy az, hogy az externalista elfogadja, hogy vannak episztemikus kötelességeink. És azt is mondja, hogy ezek teljesítése szükséges feltétele annak, hogy igazolt legyen egy hitünk, de nem elégséges. Tehát a belülről hozzáférhető dolgokkal kapcsolatban, vannak amik belülről hozzáférhetők, azon dolgokkal kapcsolatban, most én nagyon pontosan fogalmazom, vannak episztemikus kötelességeink, és mindent meg kell tennünk, hogy az igazat higgyük. De attól, hogy én teljesítettem minden episztemikus kötelességemet, és mindent megtettem, hogy az igazat higgyem, ettől még nem lesz igazolt a hitem, mert szükség, még a másik szükséges feltétel az is, hogy az hitemet egy megbízható folyamat alakítsa ki. Önmagában az, hogy elfogadjuk a deontológiai koncepcióját az igazolásnak, vagy legalábbis sok állítását elfogadjuk egy ilyen koncepciónak, ez még nem jelenti azt, hogy cáfoltuk az externalizmust.
Elhangzott ismeretelmélet Pöntör Jenő előadása. 11. előadás. Szkepticizmus és externalizmus második rész. Ellenvetések az externalizmussal szemben. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.